Bolondságról elmondható, hogy igen széles területet ölel fel a Szentírásban. Általában a Biblia lapjain ugye a bölcsességgel szemben állítva jelenik meg a bolondság kérdése. Most azonban egy igen speciális szempontból vizsgálnánk a bolondság kérdését, hogy utaltam is már rá a cím kapcsán, szigorúan a vallásos emberekkel vagy a hívőkkel kapcsolatban megfogalmazódó bolondságot vizsgálnánk tehát. Én, ahogy készültem, illetve foglalkoztam ezzel a kérdéssel, azt tapasztaltam, hogy a Biblia lapjain, a Biblia tanításai alapján két értelemben szólal meg a bolondság hívő emberekkel kapcsolatban, és a rövidség kedvéért így mondanám, hogy egyfelől pozitív értelemben, tehát úgy, amikor a bolondnak minősítés az tulajdonképpen dicséret, tulajdonképpen pozitívumot akar, másfelől viszont negatív értelemben, amikor hagyományos jelentésének megfelelően elmarasztalás ez a bolond titulus, vagy ez a bolond minősítés. Kezdjük tehát először azokat az igéket, amelyek a hívőkkel kapcsolatban, a vallásos emberekkel kapcsolatban, pontosabban inkább mondom így, hogy hívőkkel kapcsolatban pozitív módon említenek bolondságot, tehát valójában pozitív tartalommal említik a bolondságot. Mi bolondok a Krisztusért? Ha üthetjük le az alaphangot, vagy üthetjük fel ezt a témakört, a korintusi első levél 4. fejezetének 10. versével. Pál apostol mondja tehát, írja tehát, mi bolondok a Krisztusért, és ugyancsak őtőle idézem a korintusi első levél első fejezetének 27. verséből. A világ bolondjait választotta ki magának az Isten. Ja, mondja tehát az apostol magára elsősorban, de az apostoltársaira, de összességében minden Krisztus követőre is ezt a különös minősítést, vagy ezt a különös titulust. A világ bolondjait választotta ki magának az Isten, és mi bolondok a Krisztusért. A hithősök, kedves gyülekezet, valóban igen sokszor jelennek meg úgy a bibliai történetekben, a bibliai leírásokban, hogy bolondként vannak beállítva. Mindenek előtt maga Jézus Krisztus tűnik fel így az evangéliumokban, magát Jézus Krisztust állították be bolondnak. Idézem János evangélium a 10. fejezetének 20. versét, és sokan mondják közülük Jézusról, ördög van benne, és bolondozik. Mit hallgattok rá? Ez a bolondozik szó ezutal arra, hogy bolondnak tekintették, de szavak nélkül is tulajdonképpen ugyanezt fejezte ki például az, amikor Heródes király Jézust a kihallgatása nyomán felöltözteti díszes ruhába, és azt olvassuk itt Lukács 23.11-ben, hogy kicsúfolván, ugye ezzel a szándékkal, hogy kicsúfolja, öltöztette fényes ruhába. Tehát bolondnak állította, kicsúfolta ezzel a, mondom, ezzel a szavak nélkül kifejezett, vagy kifejezni kívánt aktussal. És tehát a követőin is beteljesedik Jézus Krisztusnak az, amit Jézus így tanított, nem nagyobb a szolga az ő uránál, ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. Hozzá tehetnénk tehát az alapgondolatunknak a jegyében, ha engem bolondnak néztek, titeket is bolondnak néznek majd. És valóban erről tudósít a Szentírás, hogy aztán Jézus követőit is rendre bolondnak tekintik, bolondnak állítják be. Például az imént idézett Pál apostol kapcsán, Festus előtti kihallgatásakor mondja maga Festus, idézem az apostolok cselekedetei 26-24-ből, Festus nagy fennszóval mondta, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Aztán ugyancsak Pál apostol kapcsán, amikor Athénban, az Areopáguson ugye vitatkozik filozófusokkal, különböző iskoláknak a bölcselőivel, ez a közvélekedés fogalmazódik meg vele kapcsolatban, mit akarhat ez a csacsogó mondani? Ugye ez a csacsogó kifejezés is utal arra, hogy úgy tekintették, mint akinél nincs egészen rendben minden, egy szokás mondani. De még családokon belül is ott van ez a fajta megosztás. Idézem Mikeás könyve 7. fejezetének 6. versét, mert a fiú bolondnak tartja atyját, a leány anyja ellen támad, a mennyező napára, az embernek saját házanépe is ellensége. Tehát itt különösen az első része fontos, hogy a fiú bolondnak tartja atyját, ugye a hitbeli ragaszkodása, a hitvallása miatt. Jézus ugyanezt az igét idézi vissza Lukács 12:53-ban, amikor ugye a családon belüli megosztásról beszél, hogy bizony az ő követése, ahogy Mikeás próféta már megprófétálta, illetve leírta, Jézus követése a családon belül is kegyetlen megosztást támaszthat, ami odáig fajulhat akár, hogy bolondnak nézi egyik a másikat, egyik családtag a másikat. A mi gyülekezetünkben sem ismeretlen ez a jelenség. De hangsúlyozom, hogy ez tehát a pozitív értelmű bolondság, amit Pál apostol szavával így mondhatunk, hogy ez a Krisztusért vállalt, a Krisztusért való bolondsága egy hívő embernek. Miért nevezi, tegyük fel a kérdést azonnal, miért nevezi ilyen módon bolondnak a Szentírás a keresztényeket, illetve miért állítják bolondnak ilyen módon ezzel a valójában pozitív tartalmú bolondsággal a keresztényeket? Avagy mivel kapcsolódik össze ez a fajta bolondság a Szentírás szerint, a Szentírás lapjain? Idéznék most néhány igét tulajdonképpen ugyanabból a szakaszból, de külön-külön, mivel ezek az igeversek külön-külön gondolatokat fogalmaznak meg. Tehát az első korintusi levél első fejezetéből származnak ezek az igék, először a 21. verset idézem. Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Ja, tehát azt írja itt Pál apostol, hogy az Istennek ugye hatalmas bölcsessége van, például ez megnyilatkozik a teremtett világban, de ezáltal, ez a hatalmas bölcsesség által az Istent a világ nem ismerte meg a bölcsességében, és tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg azokat, akik erre fogékonyak. Ugye, tehát megjelenik mindjárt, mivel kapcsolódik össze ez a bolondság? Az ige hirdetéssel. Az ige hirdetéssel, vagy hozzá tehetjük azonnal, azokkal az elvekkel, amik az ige hirdetésben, az igében megfogalmazódnak, vagyis amik közvetítik felénk az Istennek a jellemvonását, az Istennek a szeretetét. Ugyanezek a gondolatok köszönnek vissza a következőkben idézendő igeversekben is. Most a 18. verset idézem ugyaninnét, mert a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Tehát itt is pontosan ez szólal meg, a keresztről való beszéd, mint bolondság. Ugye, tehát az Istennek a mentő üzenete, az Isten elveit, az Isten legmélyebb lényét, a szeretetét kifejezésre juttató beszéd és elvek, ezek tűnnek bolondságnak a világ szemében. És még egy igét hadd idézzek ugyaninnét, a 23. verset. Mi pedig a Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Megint csak ugyanazok a gondolatok és ugyanazok a kifejezések köszönnek vissza. Krisztust prédikálni, és ez ugye egyeseknek botránkozás, másoknak pedig bolondság. Tehát hadd összegezzem újra, ez a bolondság tehát, amikor a keresztények ezzel a, így neveztem, tehát pozitív értelmű bolondsággal vannak minősítve, ez a világ szempontjából bolondság. Tehát a világ szempontjából bolondság, és az Isten beszédével, ezen belül is az Isten elveivel függ össze, vagyis, hogy a világnak bolondságok ezek az elvek. Bolondság ez a fajta, az Istennek ez a legmélyebb lényét kifejező szeretet. Kedves gyülekezet, az emberré levő és az emberért az életét adó Isten eszméje, vagyis az igaz szeretet eszméje gyakran valóban botrány és bolondság. Egyszerűen nem tud felnőni ez a világ. Régen is így volt ez, ahogy látjuk ezekből a leírásokból, és ma is így van ez. Ugye régen a görögök, az ateisták, akiket ma így neveznénk, hogy az úgynevezett felvilágosult ateisták, gondolkodók, nekik ez a mai napig is, ugye, mint az egykori görögöknek, butaságnak tűnik, babonaságnak esetleg, ugye, felfoghatatlan mesebeszédnek, gyerekes dolognak. A másik oldal, akit itt az utolsóként idézett igében olvastunk, illetve említett Pál apostol, ugye ez a farizeusi, ez a bigott formai vallásosság, akiket Pál apostol maga korában a zsidókkal azonosított, persze ma is be lehet azonosítani ennek a képviselőit, akár mi, a mi gyülekezetünkben is megtalálható ez a jelenség, de ennek a vallásos rétegnek pedig botrányos dolog ez, elfogadhatatlan dolog ez. Ugye, ami kinyúlik a jól szituált vallásosságból, a polgárilag vállalható, szalonképes vallásosságból, Krisztusnak az igazi áldozata, az igazi evangéliuma, erre szokták azt mondani ma, hogy szektás dolog. Ugye, szektás dolog. Tehát ugyanúgy ott van ma ez a jelenség, mint egykor, és ugyanúgy bolondnak tekintik, hangsúlyozom, az igazi evangéliumot és az igazi evangéliumnak a képviselőit. A Biblia alapvetően tér el tehát a világban megszokott értékrendtől, a világban bevett gondolkodásmódtól és elvektől, és ezért van az, hogy a világ bolondnak látja, bolondnak minősíti a Szentírást, és bolondnak minősíti a követőit, akik tehát eltérnek a világi normáktól, a világi értékrendtől. Megint csak hadd idézzem Pál apostoltól magyarázatképpen az 1 Korintus 2.14-et. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Kedves gyülekezet, az evangélium tárgya tehát túlmutat ezen a világi értékrenden, de nem csak az értékrenden, hanem ezen a nagyon praktikus, nagyon gyakorlati, szoktuk is mondani, evilági, földön járó gondolkodás módon. Az evangélium üzenete nem olyan, mint mondjuk a férfiaknál az autószerelés vagy a horgászat, a nőknél pedig a főzés és az öltözködés, és szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel nem akarom se lebecsülni az autószerelést vagy a horgászatot, se a főzést és az öltözködést, hanem arra kívánok rámutatni ezzel, hogy az evangélium üzenete az egy földön túli üzenet. Az nem a pillanatnyi boldogulást, a pillanatnyi gyakorlati problémák megoldását szolgáló útmutatás, a zárójelben megjegyzem, ilyen tanácsai is vannak az evangéliumnak, ilyen jellegű tanácsai is, de alapvetően nem. Alapvetően az emberi létnek egy sokkal nagyobb, egy teljes ívét átfogó útmutatás és gondolat az evangélium, olyan ívét fogja át a létünknek, amiért tehát évtizedekre, vagy az örökké valóságra kellene előre gondolni, nem arra, hogy mit főzzünk ma, mondjuk, vagy hogyan szereljük meg az autót, tehát nem ez a praktikus, ez a gyakorlati gondolkodás, és ezért is van túl azon, tehát, hogy ott van a világban egy ilyen elemi ellenségeskedés ezzel a fajta szeretettel, ezzel a fajta önzetlenséggel, de ezért is ott van, tehát, hogy a világ nem érti azt, hogy miért kell azon gondolkodni, hogy örökké valóság, meg örök élet, ilyeneken. Azon kell gondolkodni, hogy mit, hogyan éljünk meg ma, hogyan szerezzünk pénzt holnapra, és így tovább. Ugye értitek, és mindez tehát valóban egy szinte, vagy nem is szinte, egy áthidalhatatlan szakadékot von, egy cezúrát von az evangéliumi gondolkodás és a világi gondolkodás közé. És ezért van az, hogy olyan sarkosan jut kifejezésre az evilági eszességet képviselő emberek részéről, például a gúny formájában, amikor valaki mondjuk nem lop a munkahelyéről, nem áll bosszút a másikon, nem tesz keresztbe az ellenségének, noha megtehetné, ugye, vagy akár előre engedi mondjuk a munkahelyi törtetésben a másikat. Tehát ez bolondság, ez felfoghatatlan dolog. És a gúnyban is, ugye ez a megrökönyödésben, ez jut kifejezése, vagy tovább folytathatnám a sort, hogy tizedet fizetünk a jövedelmünkből, ezen is úgy meg szoktak rökönyödni. Vagy a gúnyban például, amikor egy fiatal ember vagy lány nem űzi a másik nemet, ugye nem jár szórakozni, nem jár el úgymond bulizni, nem éli azt a kicsapongó, azt a dorbézoló életet, ami megint csak szokás a világban, és így tovább. Tehát tapintható ez az ellenségeskedés, ez a kibékíthetetlen értékrendbeli különbség, aminek tehát ez az eredménye, hogy a világ bolondnak látja a hívő embert, valójában pedig nem bolondságról van itt szó, hanem a legmagasabb rendű gondolkodásról, az igazán nemes értékrendről, a legmélyebb racionalitásról, sőt azt kell mondjam, egyedül ez az igazi racionalitás, amit az evangélium közvetít, és egyedül ez az igazán nemes és mély gondolkodásmód. Kedves gyülekezet, aztán helyre is igazítja a Bibliánk, ugye itt most úgy idéztem ezeket az igéket, illetve úgy olvashatjuk ezeket az igéket, hogy nem mindig találjuk meg ott, tehát a keresztények, a hívők bolondságáról szóló igéket, nem mindig találjuk ott a kiigazítást, de azért bizony ott vannak a kiigazító igék is, amikor helyre teszi az evangélium, vagy a Szentírás, vagy valamelyik apostol, hogy itt bizony ez egy látszólagos bolondság, csak a hívők bolondsága. Valójában arról van szó, amit az imént mondtam, ez a legmélyebb, sőt egyedül racionális gondolkodásmód és értékrend. Idézhetem mindenek előtt Pál apostoltól a már imént is hivatkozott, ugye kihallgatásán adott választ, az apostolok cselekedetei 26. fejezetéből a 24.-25. verset, amikor Festus felkiált, hogy bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz, Pál apostol szerényen, de határozottan így válaszolt: nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok, mert tud ezekről a király, akihez bátorságosan is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna. Tehát Pál apostol itt helyre teszi a dolgot, nem vagyok bolond, sőt, ugye igaz és józan beszédeket szólok, sőt, hozzáteszi, hogy király, a lelked mélyén te magad is érzed, hogy ezek valóban igaz és józan beszédek, és nem bolond beszédek. Vagy a másik igét hadd idézzem, amit szintén már részben idéztem, de most végig, az 1 Korintus 1.27-et, a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, mondja egyfelől az apostolt, de mindjárt hozzáteszi, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Tehát ez a fajta bolondság, hadd mondjam újra, egy Istenért vállalt megvetés a világ oldaláról, valójában magasrendű gondolkodást akar, és jelentős részben azért vállaljuk, hogy másokat szolgáljunk ezáltal. Amint megint csak Pál apostol írja a 2 Korintus 5.13-14-ben, ha azért bolondok vagyunk Istenért, ha eszesek vagyunk, érettetek van az, mert Krisztus szerelme szorongat minket. Kedves gyülekezet, térjünk rá ezek után a másik igecsoportra, ami már megint csak ugye a hívő emberekkel, vallásos emberekkel kapcsolatban mond ki bolondságot, de most már negatív tartalommal. Tehát nem valójában dicsérőleg, mint ahogy az imént igékben láttuk ezt, hanem most már tényleg elmarasztalólag, negatív tartalommal. Valóságos bolondságot jelentenek tehát ezek az igék, amiket idéznék a következőkben. Mindenek előtt a Prédikátor könyvéből az 5. fejezet 1. és 4. versét idézem. Őrizd meg lábaidat, mikor az Istennek házához mész, mert hallgatás véget közeledned jobb, hogy nem a bolondok módja szerint áldozatot adni, mert ők nem tudják, hogy gonosz cselekednek. És így folytatódik a negyedik versben, hogy Isten nem gyönyörködik a bolondokban. Tehát egy nagyon mély felhívás, és ebbe majd a későbbiekben jobban bele szeretnék menni, jobban végig szeretném gondolni veletek, hogy ugye a legrosszabb dolog a kegyességnek vélt bolondság. Mikor az ember azt hiszi, kegyességet követel, és közben nem kedves az Isten előtt, az Isten nem gyönyörködik a bolondokban, mondja nagyon keményen bölcs Salamon. Aztán ugyancsak egyértelmű utalást találunk a vallásos bolondságra, a nem jól értelmezett kegyességre, a Római Levél 12. fejezetének első három versében. Így ír itt Pál apostol: Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Nagyon tapintatos, de nagyon súlyos figyelmeztetéseket találunk ebben az igeszakaszban. Kiemelnék néhányat, Istennek kedves áldozatról beszél az apostol, tehát Istennek kedves áldozatul szánjuk oda magunkat, mint a mi okos tiszteletünket. Tehát ebből következik, hogy van olyan áldozat, van olyan odaszánás, ami az Istennek nem kedves, és ami nem okos, hanem ostoba. Bolond odaszánás, bolond Isten tisztelet, bolond kegyeskedés, nem kedves az Isten előtt. Aztán változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Nagyon szép és nagyon tapintatos felhívás, de roppant súlyos felhívás ugyancsak. Ne felejtsük el, hogy hívő embereknek mondja Pál apostol, mondja azt egyszerűen szólva, gondolkodjatok másképp, mint ahogy eddig gondolkodtatok. Mennyire hajlamosak vagyunk, kedves gyülekezet, arra úgy gondolkodni magunkról, hogy nálunk az ismeret, a tudás, az teljesen rendben van, a gondolkodás része a dolognak, tehát, hogy így mondjam, a szellemi része, csak az a mi fő bajunk, hogy nem úgy cselekszünk. Most itt Pál apostol arra figyelmeztet, hogy nehogy elbizakodjunk ettől, hogy a gondolati oldala rendben van a dolgoknak. Azt mondja nekünk is, hogy meg kell változni gondolkodásunkba. Tehát nem az a baj, hogy jól gondolkodunk, csak nem úgy cselekszünk, hanem már ott lehet a baj, hogy esetleg nem is gondolkodunk jól. Nagyon, nagyon súlyos figyelmeztetés, nagyon időszerű figyelmeztetésnek látom ezt, éppen a mi időnkre és a mi gyülekezetünk állapotára nézve. Aztán a végén éri el ez a felhívás sorozata csúcsát, mondja az apostol, megvizsgálni megint csak, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata, tehát, hogy ennek mindig helye van egy keresztény életébe, hogy ne gondolja azt, hogy neki a kisújjába van, hogy tudja, mit akar az Isten, hanem ez mindig legyen egy visszatérő vizsgálattárgya, és tehát azzal éri el ez a felhívás a csúcspontját, hogy azt ajánlja Pál apostol, hogy feljebb ne bölcselkedjék senki, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Tehát ez a feljebb bölcselkedés. Ez megint csak a tulajdonképpen a vallásos bolondságnak az esete, amikor valaki, hogy is mondjam, csak olyasmikre ragadtatja magát, olyasmiről mond határozott véleményt, amit igazából nem lát át, nem is láthat át, és nem a hite mértéke szerint szól és bölcselkedik. Tehát hadd foglaljam össze, kedves gyülekezet, a vallásos bolondságnak, negatív értelmi bolondságnak, ugye erről beszélünk, ez az ismertető jegye, hogy azt hiszük, amikor ebben tévejgünk, hogy roppant kegyes dolgokat művelünk, mondunk, s valójában ez nem kedves az Isten előtt. Az Isten szemével, ha látnánk magunkat, akkor nem kegyes hívő embereknek tűnnénk fel, hanem feljebb bölcselkedőknek, vallásos bolondoknak tűnnénk fel. Egy nagyon kifejező történetet is hadd idézzek itt föl, amiről azt gondolom, hogy a legtöbben ismeritek. Ez Husz Jánosnak az elítélésekor, pontosabban a kivégzésekor történt. Ugye Husz Jánost a nagy előreformátort, akit egyébként Luther is úgy tekintett, mint az elődjét, törbecsalták hazugsággal az evangéliumi prédikáció és tanításai miatt a korabeli ugye, állami és egyházi hatalom, és mágia halálra ítélte. És ugye meggyújtották alatta a mágiát, és ott a kivégzés terén egyszer csak megjelent egy asszony, aki elkezdett még a mágiára ilyen kis gallyakat dobálgatni. És ugye Husz látta ezt, élt még, és nem tudom, tudjátok-e, mit fűzött hozzá ez a jelenethez. Szent együgyűség. Ugye ezt mondta, szent együgyűség. És nagyon, nagyon kifejező ez a történet, mert bizony ez az asszony is azt gondolta, hogy a roppant kegyes dolgot követ el, és Husz, aki ezt tényleg a kellő szemszögből látta, és az Isten szemszögéből, tényleg nagyon szelíden, ugye még itt is ilyen szörnyű kínok között, de nagyon szelíden, de nagyon pontosan minősítette, hogy ez nem kegyesség, ez szent együgyűség, szentnek vélt valójában együgyű, rettenetesen együgyű gondolkodás. A lélek sem jó tudomány nélkül, írja megint csak Bölcs Salamon, és aki a lábával siet, hibázik. Vagyis mit ajánlít Salamon? Még a legjobb szándék is kevés, meg kell gondolni, mert aki csak úgy egy lendülettel megy ugye az első felindulásba, még ha tényleg jó szándékkal is, nem rossz indulattal, nagyon könnyen hibázik, ugye csak a lábával siet, és nincs ott a meggondolása a jó indítatás mellett. Vagy megint csak Salamon király, pontosabban a prédikátor könyve 7. fejezetének 16.-17. versében, ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél. Miért keresnél magadnak veszedelmet? Ne légy felettébb gonosz, és ne légy balgatag, miért halnál meg időd előtt? Ugye kicsit összecseng ez Pál apostolnak az igéjével, sőt Pál apostol innét idézi tulajdonképpen, vagy eleveníti fel a gondolatot, hogy ne bölcselkedjünk felettébb. Pontosan ezt mondja a prédikátor is, ne légy felettébb igaz, és ne bölcselkedj felettébb. Mit mond ezzel? Nem azt mondja, hogy ne törekedj maximálisan igaz lenni, nem azt mondja, hogy a kis csúsztatások még elnézhetők, nem ezt mondja, hanem azt mondja, ne légy felettébb igaz, és összekapcsolja, ne bölcselkedj felettébb, tehát ne akarj igazabb lenni, mint amit tényleg megértettél, mint ahogy az Isten vezet téged, vagyis ne akarj igazabb lenni magánál az Istennél is, mert veszedelmet keresel magadnak. Éppen elég, idézőjelben, de éppen elég, ha annyira vagy igaz, amennyit az Isten megmutatott, és amit tisztán beláttál. És ha ezen hű vagy, akkor az Isten majd tovább tud vezetni, újabb meglátásokat, újabb belátásokat tud adni, és így lehet szépen előre haladni fokozatosan. Ezt is egyébként rettenetes nagy hibának látom a köreinkben, hogy állandóan át akarjuk lépni az árnyékunkat, de ami evidens lenne, ami magától értetődő, és tisztán belátjuk, azon viszont nem vagyunk hűségesek. Aztán persze ez egy különös gondolatritmus, a második fele az igének, amit idéztem, ugyanazt fejezi ki, mint az előző, tehát ne légy felettébb gonosz, és ne légy balgatag, miért halnál meg időd előtt, nyugodtan kitehetjük az egyenlőség jelet a mondatnak a megfelelő részei közé, ne légy felettébb igaz, ez ugyanaz, mint hogy felettébb gonosz vagy. És ne bölcselkedj felettébb, ez ugyanaz, mint hogy felettébb balgatag valaki. Jó? Tehát ez egy ilyen jellegzetes bibliai gondolatritmus. Aztán ugyancsak a példabeszéd, most megint a példabeszédek könyvéből idézem a 19.3-at. Az embernek bolondsága fordítja el az ő útját, és az Úr ellen haragszik az ő szíve. Ugye megint csak elmarasztaló módon szólal meg hívőkkel kapcsolatban a bolondság, és ez is mennyire jellemző, ugye, hogy teszünk valamit tényleg nem rossz indulatból, vagy vélekedünk, de meggondolatlanul, kegyesnek hiszük, de meggondolatlanul, nekiütközünk a falnak, ugye koppanunk egyet, és aztán nem az van, hogy felülbíráljuk, átértékeljük azt a gondolkodást, ami ide vezetett, hanem ki ellen haragszik a szívünk, az Isten ellen. Nagyon, nagyon mély figyelmeztetést hordoz Salamonnak ez a felhívása. És akkor még mindig Salamontól idézem, most a Prédikátor könyve 9.22-t. A bölcs embernek szíve az ő jobb kezénél van, a bolondnak pedig szíve a bal kezénél. Nagyon különös ez az ige, ugye azt mondja, hogy a bolond embernek a szíve a bal kezénél van. Hát anatómiailag képtelenség, hiszen jól tudjuk, hogy a szívünk az a bal oldalunkon van. Na de mit akarhat ezzel vajon Salamon mondani? A bölcs ember szíve jobb oldalon van, a jobb kezénél, és a bolond ember szíve van bal oldalon, a bal kezénél. Sokat gondolkodtam ezen, nem biztos, hogy jó ez az értelmezés, amire jutottam. Szerintem ez azzal van összefüggésben, hogy a legtöbben jobbkezesek vagyunk, vagyis a jobb kezünk az ügyes kezünk, igaz? Tehát sokkal kevesebben vannak a balkezesek, ezért általánosíthat tulajdonképpen itt Salamon király. És de azt mondaná, hogy aki okosan tesz jót, az olyan, mint amikor a jobb kezünkkel cselekszünk valamit. Tehát ügyes és jól sül el az, aki okosan tesz jót, ugye mintegy a szíve ott van a jobb kezénél. Aki viszont meggondolatlanul balgán akar akár jót cselekedni is, az olyan sután, olyan ügyetlenül fog elsülni általában, mint amikor egy jobbkezes ember a bal kezével akar valamit csinálni. Hát próbáljatok meg írni bal kézzel, vagy olyat tenni, amit jobb kézzel szoktunk, fogat mosni akár, vagy borotválkozni. Borotválkozást nem is ajánlanám annyira. Tehát érezzük, hogy suták vagyunk bal kézzel, és ehhez hasonlítja, én úgy látom, ehhez hasonlítja a prédikátor a meggondolatlan jó cselekedeteket. Sutának és végső soron károsnak fognak elsülni. Krisztus feddése is a vallásos bolondsággal kapcsolatban tulajdonképpen a legkeményebb lelepleződések, leleplezések. A legkeményebb leleplezése a rosszul értelmezett kegyességnek és vallásosságnak. Például olyan igéket mondok, ahol kifejezetten ez a bolond vagy balgatag jelző hangzik el. Ugye például mondja az Emmauszi tanítványoknak Jézus, hogy balgatagok és restszívűek. De azt mondaná ezzel, hogy balgatagok vagytok, amikor restek vagytok a gondolkodásra. Restek vagytok mérlegre tenni a saját vallásos elképzeléseiteket, ugye mert erről volt itt szó az Emmauszi tanítványokkal kapcsolatban, nekük megvolt a nagyon kegyesnek gondolt, nagyon jól bejáratott vallásos elképzelésük a megváltóról. Ebben nagyon nem illett bele az, hogy neki meg kell halnia. És ugye itt ebben a leírásban Jézus, nagyon szép a leírás, magyarázza nekik Mózes könyvétől, a Zsoltárokon át és minden írásokon keresztül, hogy hogyan kellett neki szenvednie, meghalnia és feltámadnia. És ekkor mondja, hogy balgatagok és restszívűek, mert nem gondoltátok át a saját vallásos torz gondolataitokat, kegyesnek gondoltátok, pedig egész más az igazság. És hasonló a helyzet a bolond szüzekkel is. Ez Jézusnak az egyik legsúlyosabb feddése és elmarasztalása, és megint csak jellemzően a bolond jelzővel teszi ezt. Ugyanerről van szó, hogy ezek a bolond szüzek ugye restek voltak meggondolni valamit. Nem ismertek fel olyan dolgot, amit fel kellett volna ismerniük, és meg kellett volna érteniük. Ez tehát, kedves gyülekezet, a negatív tartalmú bolondság, amikor tényleg elmarasztalólag szólal meg a bolond minősítés hívőkkel kapcsolatban, még egyszerűbben mondhatnám, amikor tényleg bolondok a hívők, nem csak a világ szempontjában, hanem tényleg bolondok. De mi itt a fő probléma? Mi itt a fő probléma ezzel a kétféle bolondsággal kapcsolatban? A hátralevő néhány percben hadd mondjak erről is néhány gondolatot. Úgy látom, hogy a legnagyobb probléma a kétféle bolondsággal kapcsolatban, amikor a kettő összekeveredik, amikor a kettőt összetévesztjük. A pozitív bolondság miatt ugye mondhatjuk, hogy ez kellemetlen, valóban kellemetlen és bántó, hogy a világ bolondnak néz bennünket az evangéliumi elveink és hitvallásunk miatt, de mondjuk, hogy ezt elszenvednénk, hiszen Krisztust követve ebből nekünk is kijut, ezt elszenvednénk az Isten országa előmozdítása érdekében. A negatív bolondság, tehát amikor valóban bolondságokat követünk el, vagy követel valaki, és kegyesnek gondolja, ez ártalmas, de önmagában, hogyha lelepleződik, hogyha felismerjük, vagy felismeri az, aki éppen benne van, akkor nincs baj, lehet ellene küzdeni, fel lehet ellene venni a harcot, a küzdelmet. De a nagy baj az, kedves gyülekezet, amikor negatív bolondságról van szó, és pozitív bolondságnak tűnik fel. Vagyis arról van szó, hogy valaki tényleg bolondságot beszél, művel, bolond módon kegyeskedik, de a Krisztusért való bolondságként, tehát pozitív bolondságként sikerül eladni, vagy tűnik fel ez a dolog. Értjük, mire gondolok? Ugye ez az igazi probléma, és nagyon igen gyakran nehéz megkülönböztetni a kettőt, gyakran vékony az a mesdje, hogy ez vajon igazi bolondság, amit művelek, vagy a Krisztusért vállalt bolondság. Nem tudom, ti nem álltatok-e, nem kerültetek-e ilyen dilemma elé az életetek során. Ugye a szimpla ostobaság a Krisztusért való bolondság színeiben tetszeleg, és az ember ilyenkor hajlamos azt gondolni, hogy engem a jóságomért bántanak, engem az őszinteségemért vetnek meg, holott tényleg úgy viselkedtem, hogy olyanokat mondtam, amit esetleg kegyesnek gondolok, de valójában tényleg bántó, és tényleg meggondolatlan, tényleg ostoba. És ami egy még súlyosabb véglet, amikor már nem is csak az az egy valaki, akit éppen érint közelről, azt téveszti össze az igazi bolondságot a Krisztusért vállalt bolondsággal, hanem maga a gyülekezet is összekeveri a kettőt, és idézem megint csak Bölcs Salamont, hogy ő hogyan leplezte le ezt a jelenséget. Azt írja a Prédikátor könyve 10.3-ban, van egy gonosz, amelyet láttam a nap alatt, mintha tévedés volna, amely a fejedelemtől származik, hogy a bolondság nagy méltóságra helyeztetett. A bolondság, ami tényleg hamisítatlan bolondság, nagy méltóságra helyeztetik, mert úgy látjuk, vagy úgy látja a gyülekezet, hogy ez nem is igazi bolondság, hanem ez a Krisztusért vállalt bolondság. Én is láttam már ilyet egyes gyülekezetekben. Mi ennek a veszélye? Mik ennek a veszélyei? Teljesség igénye nélkül csak néhány gyakorlati példát hadd mondjak. Jobb könyve így figyelmeztet a veszélyére, a bolondot bosszúság öli meg, az együgyűt pedig buzkóság veszti el. De ebből a rövid figyelmeztetésből is kiderül, hogy bizony nagyon súlyos veszélyei vannak a vallásos bolondságnak, mindenek előtt, hogy ő magát veszíti el, az az ember. Ugye olvastuk az előbb is, hogy hajlamosak vagyunk ilyenkor, hogy arra, hogy a szívünk az Úr ellen haragudjon, amikor nem úgy sülnek el ezek a dolgok, mint ahogy mi elképzeltük. És bizony széles a skálája gyakorlati példáknak, hogy mik lehetnek ezek, és milyen veszélyekkel járhatnak. Mondom, teljesség igénye nélkül, illetve tulajdonképp csak kettőt említenék. Például ilyen a rosszul értelmezett bizonyságtevés. Hallottam egy jó kifejezést erre, bizonyságtevési kényszer. Amikor valaki nem ismeri fel, hogy adott helyzetben, hogy helyes, hogyan kell bizonyságot tenni, meg kell-e szólalni egyáltalán, mert van olyan, hogy nem kell megszólalni, de ha meg kell, hogyan kell megszólalni, mit kell mondani annak az embernek abban a szituációban, abban a helyzetben, és bizony ilyenkor gyakran ellenszenvessé tehetjük az evangéliumot, amit éppen a másikkal megszerettetni szeretnénk, sőt, nevetségessé tehetjük, és vele együtt saját magunkat is. Vagy például egy ugyancsak jellemző, ilyen rosszul értelmezett kegyesség, vallásos bolondság, a A nem meggondolt adakozás, a rosszul értelmezett adakozás. Én személyesen ismertem egy olyan embert, mi gyülekezetünkbe járt, aki nagyon nagy lelke volt, nagyon jó szívű volt, de meggondolatlanul szórta a pénzt, ezzel aztán tehát adakozott, nem úgy szórt, hogy szórakozásra. Kabátját is odaadta, ilyen evangéliumba illő jelenettel egy hajléktalannak odaadta a kabátját is. De aztán ennek híre ment, nem is kellett, hogy híre menjen, ott mindjárt visszaéltek vele, nagyon alantas módon kihasználták ezt, és egyszer csak azt vette észre, hogy semmi eredménye nincs, viszont a pénzét elszórta. És ez az ember, és itt jön vissza a tragédiája a meggondolatlanságnak, mélyebbre zuhant, mint ahol a megtérés előtt volt. Olyan csalódás érte, hogy mélyebbre zuhant italban és a egyéb világi dolgokban, mint ahol a megtérése előtt volt. Tehát van ezeknek súlya, ezeknek a figyelmeztetéseknek, amik azt mondják, hogy miért törnél össze, miért keresnél veszedelmet magadnak a meggondolatlan vallásossággal, a meggondolatlan kegyességgel, és az Úr ellen haragszik az ember szíve. Nehéz tehát külön választani a kétféle bolondságot, hadd mondjam újra, igen vékony a mesdje közöttük, és kívülről is nehéz megítélni, ha látunk egy jelenséget, de gyakran belülről is, amikor én vagyok benne a helyzetben. Én vagyok benne a helyzetben, nem nehéz eldönteni gyakran, hogy ezt Krisztusért vállalom, vállalt bolondság, vagy igazi bolondság. És itt hadd utaljak vissza egy gondolat erejéig erre a bizonyos asszonyra, aki 20 mágiájára gallyakat dobott. Kedves gyülekezet, ez ebben a legfélelmetesebb, hogy ez az asszony nem vette észre magát. Nem tudott rátekinteni magára egy isteni, vagy legalábbis normális emberi, de még inkább isteni szemszögből, hogy megítélje a maga cselekedetét. Hanem ő feltehetőleg tényleg teljes belátásával hitte, hogy valami rettenetesen kegyes dolgot cselekedett. Hát félig igaza is volt, mert rettenetes volt, csak nem kegyes. És mondom, ez az ijesztő benne, hogy ugye mindig jó, ha ott van ez a kis bizonytalanság bennünk, hogy amikor legvitathatatlanabbnak gondolom a véleményemet, a cselekedeteimet, akkor is úgy feltenni a kérdést, hogy nem lehet, hogy most éppen olyan vagyok, mint ez az asszony, aki mágiákat dob, gallyakat dob husznak a mágiájára. Nem lehet, hogy most észre kellene vennem magam, és hogy isteni szemszögből kellene most letekinteni magamra, hogy vajon hogy lát engem az Isten? Tehát tegyük fel ezt a kérdést, legyen ott mindig ez a kis kételkedés, és hogyha tényleg már az Isten szemszögéből, az Isten oldaláról is megerősítést nyertünk, akkor legyünk teljesen bátorságosak a kegyes dolgokat, a vitathatatlan dolgokat illetően is. Mennyivel inkább akkor azokat, amik nem is annyira vitathatatlanok. Mert bizony az ilyenfajta rosszul értelmezett kegyesség, az ilyenfajta vallásos előítéletek, amik valóban káros, valójában károsak és nem kegyesek. Ezeknek a végeredménye az, ami sajnos nagyon ott van a gyülekezetünkben, az, hogy a vallásos életünk, a hitéletünk valami természetellenes púzba merevedik, önmagunkat kötözzük gusba ezekkel a vallásosnak gondolt előítéleteinkkel, kiégettség ennek az eredménye, a világ visszariadása mi tőlünk, az evangéliumtól, és jogos megvetése, jogos rosszallása, amiben maga az Isten sem gyönyörködik. Kedves gyülekezet, én befejezésül arra szeretnék emlékeztetni, amit az együtt gondolkodásunk bevezetőjében is mondtam. Igazából én ezt egy gondolatindítónak, egy gondolatfelvetésnek szántam ezt a néhány igét, ezt a néhány gondolatot, amit tovább kell gondolni, és tehát arra szerettem volna figyelmeztetni mindannyiunkat, magamat elsőként beleértve, hogy ne legyen számunkra alantas, ne tűnjön feleslegesnek meggondolni elfogultság nélkül a még oly vitathatatlannak vélt vallásos nézeteinket sem. A még oly szentnek, a még oly kegyesnek, a még oly vitathatatlannak vélt vallásos nézeteinket sem, mert igen könnyen lelepleződhetnek ezek úgy, mint amik valójában téves előítéletek, torz vélekedések, amelyek igazából gúzsba kötnek bennünket, megmerevítik, eltorzítják a hitéletünket. Atyám fiai, egy igét hadd idézek befejezésül. Atyám fiai, ne legyetek gyermekek az értelemben, hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, az értelemben pedig érettek legyetek, írta Pál apostol, másutt pedig azt arra hívja fel a gyülekezetet, hogy jussunk el az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Ez az érettség tehát, kedves gyülekezet, az érett személyiség, amit tulajdonképpen érett krisztusi személyiség, amit ezek az igék elénk állítanak eszményképül. Megjegyzem zárójelben, mennyire ritka ez a szombatiskolákban és a prédikációkban ez az érettségnek az elénk állítása, ami nem feltétlenül erkölcsi kategória, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy olyan emberekké váljunk, akik tudnak különbséget tenni, tudnak megítélni dolgokat, el tudják, átlátnak a dolgokon, van egy ilyen szellemi látásuk, tudnak dönteni, tudnak a döntéseikért felelősséget vállalni, és hogyha tévedtek, akkor tudnak belőle tanulni. Hát ez az érett személyiség, és erre hív minket Pál apostol itt, hogy erre az érett krisztusi személyiség, ez legyen a célunk, és e felé meneteljünk előre. Kedves gyülekezet, én azt kívánom tehát tényleg utolsó lezárásaként az egész prédikációnak, hogy legyen tehát bátorságunk megvizsgálni a vitathatatlannak gondolt elképzeléseinket is, kegyességeket is, és legyen bátorságunk arra, hogyha hiával találtatnak, akkor elhagyjuk őket. És kívánom, hogy így találjuk meg Krisztust a maga természetességében, a maga természetes, mesterkéletlen és emberközeli egyszerűségében. Amen.